Gyuláék még hosszan elbabráltak a csomagolással, és még hosszabban elbeszélgettek. Így azután másnap rendkívül korainak érezték az ébresztőt. Lehet, hogy el is aludtak volna, de István bácsi kitárta az ajtót, felgyújtotta a lámpát, és átdübörögve a fiúk szobáján a mosakodásnak olyan krákogó, szörcsögő, horkoló, csapkodó szimfóniáját játszotta végig, hogy egy modern zeneszerző azonnal lemezre vehette volna, és két üsdob segítségével hangszerelve előadhatta volna, mint saját szerzeményt. Viharvert ifjaink azonban nem voltak fogékonyak az ilyen magasabb zenei élvezetek iránt máskor sem, ebben az órában meg éppenséggel nem. Hajjaj, sóhajtott tutajos, és olyat nyújtózkodott, hogy az ágy recsegve tiltakozott az ilyen erőszakosság ellen. De csak a megmozdulás volt nehéz, a következő pillanatban már az utazási láz reszkettette meg idegeiket, és átvesve Nancsi néni cuppanós csókjain, István bácsi csontlazító ölelésén a kocsi megrándult, és beszélgetni kezdtek a kerekek.
– Írjatok!
– ordított akkorát a testes gazdász, hogy a verebek azonnal beszüntették röpgyűlésüket a nyárfán. Tutajos a kezével, Bütyök pedig a kalapjával integetett, a nevezetes kalappal, amely nem is volt már másra alkalmas. Az ébredő falut hamar átvágták, aztán a küllők csattogása szétesett a reggeli mezőkön. Ez már nem igáskocsi volt, és nem két nomád rétjárót vitt a gyors vonat elé, hanem két jól öltözött, valóságos nyolcadikost, két nyakkendős, átmenetileg kinyalt ifjút, akiken csak azért nem jajgatott a ruha, mert ez nem szokása. Két hónap nem nagy idő, de ez alatt a két hónap alatt úgy kinőtték ünneplő ruhájukat, hogy a kabát begombolásáról szó sem lehetett, és tutajos karján a kabátujjak könyök alatt végződtek.
Gyula, mondta Bütyök, ez a nadrág összement, nem merek mozdulni benne, mert elreped.
Hát ne mozogj, Bütyök, különösen a leszállásnál vigyázz.
Oda néz,
mutatott kelet felé. A Balaton tükre rózsaszínű lángot vetett, mert messze valahol kenese mögött ekkor bukkant fel a nap. A nagy víz felett megmozdult az elnyúlt köd derengő lepedője, egy varjú károgott valahol, a világosság érintésére fehér sirályok szálltak fel a tündöklés tenyeréről. A kocsi dübörögve ment a nyár őszbe hajló útján, és már a híd közelében jártak, amikor tutajos átnézett a másik oldalra, hogy elbúcsúzzon a beregtől és a folyótól is.
Ó!
És felugrott. És felugrott Bütyök is, és talán nem gondoltak arra, hogy ez a kép egész életükön át elkíséri őket.
Gergő bácsi!
Ordított tutajos.
Gergő bácsi!
És nem tudott mást mondani. Bütyök pedig csak a kalapját lengette olyan széles mozdulatokkal, mintha le akarna ugrani a kocsiról.
Írjál! Várom! Írjál!
Kiáltotta végre, mert Matula mellett egy kislány állt a csónakban mozdulatlanul, csak a kezét emelte fel azzal az ősrégi mozdulattal, amivel először intettek áldást az emberek. A kocsi azonban dübörögve rohant át a hídon, s amikor eltűnt a látomás, a két fiú lezökkent.
Ó, Gergő bácsi,
mondta később Gyula.
Katica!
Sóhajtotta Bütyök, mire tutajos azt mondta. Most már kezdelek megérteni, mert még én is szerelmes lettem valamibe. Csak tudnám, hogy mibe. Bütyök hallgatott. A kocsi robogása úgy loholt alattuk, mint dörmögő szolgálja a kerekeknek, hangja az útnak és takarója a gondolatoknak, melyeket utasemberek gondolnak csak önmaguknak, de soha nem beszélnek róla. A vonatban kevés utas volt, de ellankadt ifjaink ezt is sokallották. Behúzódtak egy sarokba, és azon mód elaludtak. Amikor tutajos felébredt, Bütyök már ébren volt, és a Nancsi néni által készített csomagot bontogatta.
– Nem vagy éhes?
– Fáj a fejem.
– Egyél valamit, és elmúlik.
– Hol vagyunk?
– Fehérvár után. – Na mutasd!
Bütyök végre feltárta a csomagot, és amikor fél óra múlva kidobta a papírt az ablakon, azt mondta, hogy
– Nem is látszott, hogy fájt volna a fejed.
Úgy megettünk egy csirkét, mint a pinty.
– Bütyök. A pinty magevő, és nem eszik csirkét. De a fejfájásom valóban elmúlt. Közben úgy elmentek a velencei tó mellett, hogy észre sem vették, pedig tutajos kíváncsi lett volna, hogy ott van-e az az öreg csónak, ahol megálmodta, s ahol ott is volt.
Mindegy.
Az a csónak ott van, s amíg tutajos él, ott is lesz. A remény nem törött szárnyú madár, s a valóságot megálmodni szabad, sőt, szükséges is. Amikor a vonat végre megállt a déli pályaudvaron, Bütyök lerántotta az ablakot.
– Hordár!
– kiáltotta.
– Hordár, ide kérem!
és kezével integetett.
Majd kiadom az ablakon.
Bütyök, megőrültél!
Valahogy csak elvittük volna.
Kerestem,
ütött Bütyök a zsebére. Azért keres az ember, hogy más is keressen. Tessék addig itt maradni, hozom a tragacsot. 5 csomag, mondta a hordár, és amikor felrakta a csomagokat, Bütyök azt mondta. Kérem, rakja egy taxiba. Tutajosnak egyszerűen leesett az álla.
Béla!
És a vonatnak dőlt a nevetéstől.
Béla, te részeges maharadzsa! Béla!
Ne röhög, tutajos! 5 csomaggal nem bírtunk volna. Egyébként hátul végigrepett a nadrágom, képzelt.
És megfordult, sőt, lépett is párat, mire a nadrág minden lépésnél araszos rést mutatott, teljes betekintést adva Bütyök kék csíkos fehér neműjére. Tutajosnak a könnye potyogott.
Várjuk meg, amíg elmennek, aztán gyere szorosan mögöttem, intézkedett Bütyök. Nagyon látszik.
Á!
Nyögte ki Gyula.
Á!
És szemét törölgetve fedezte Bütyök látványosságát. De amikor a taxi elindult, mégiscsak azt mondta, hogy Bütyök intézkedése mindenképpen helyes volt, még a nadrág varrásmenti tragédiája nélkül is.
Tutajoskám, délután feljövök. Ne segítsek a csomagot vinni?
Dehogy. Várlak.
Ladó Gyula Lajos hátára kanyarította a hátizsákot, két kezébe a bőröndöket és Big Fitz díszkíséretében becsengetett, és belezuhant Pirimama terjedelmes ölelésébe.
Atyaisten, Gyuluskám, egész férfi lettél, és hogy áll rajtad ez a ruha?
És akkor este, vacsora után, amikor a szülők egyedül maradtak, hosszas hallgatás után Ladó Gyula Ákos azt mondta.
Szívem, ha nem tudnám, hogy a mi fiunk, a viselkedése után azt hinném, hogy idegen. Ez a gyerek nem az, aki elment. Ez a gyerek felnőtt lett. Hanem vegyen neki valami ruhát, mert így nem mehet az utcára. István mégiscsak remek ember.
De tutajos ebben a pillanatban nem nagybátyjára gondolt elsősorban. Asztalánál ült kis kuckójában, és előtte levél. Kedves jó Gergő bácsi!
Gyuszikám, suhant be Pirimama, hát mesélj!
Pirimama, amint befejeztem ezt a levelet, mesélek. 4 óra múlva tessék bejönni.
Fenét, titok?
Minden levél titok, Pirimama, de majd szólok, ha készen leszek. Pirimama meghökkenve csendesen tette be az ajtót, és szemét elfutotta a könyv.
Hát ez így van,
suttogta, és elzárta a gázt.
Ez így van, de lesheted, amíg én átlépem a küszöböd.
És fél óra múlva már ott ült Gyula ágyán, és tutajosunk nagy kezét simogatta.
De most már mesélsz, ugye?
Szívesen, de előbb Pirimama mondja el, mi történt a nyáron idehaza, olyan régen mentem el.
Hát, bizony, kisfiam.
És Pirimama szépen elindult az ösvényen, amire a ravasz tutajos állította, mert kérdezni is szeretett Pirimama, de beszélni sokkal jobban szeretett.
Tutajos kényelmesen elhelyezkedett, a nevelőanya mély lélegzetet vett, és azt mondta. Legjobb, ha ott kezdem, amikor elmentetek.
És elkezdte. A duruzsolás lágyan betöltötte a szobát, és Gyula csak egy villamos szerencsétlenséget jegyzett meg az előadásból, a házmesterné foghúzását és a földszinti Schuster 12 találatát a totón.
Matar biciklit vett a szerencsétlen.
De miért szerencsétlen, Pirimama?
Na hallod, minek egy cipésznek motor? Különben is vindli az egész, a cipésznek a keresztlánya árulja ezeket a totó cédulákat. És Big Fitz megette Plasinka nénik karaját, mert ott hagyta az alacsony ablakban.
Na hát, mondta tutajos, és nem tett fel több kérdést, mert Pirimama hangja álmosítóan zümmögött, és egyre távolibb lett, és egyre jobban hasonlított ahhoz a csendes mormoláshoz, amit esténként hallottak a kunyhóban, amikor az est határán a messze zsongást odahozta a szél a sík vizekről, ahol álomra készülődött 100 000 madár.